A Hortobágyi Nemzeti Jó. Park igazgatóságnak a Facebook oldalán láttam egy nagyon érdekes kis posztot, ami egy előadásról szól, és a középpontjában a gyepek állnak. És ezt most nagyon sok természetvédelmi szakembertől hallom, sőt, állattenyésztési szakembertől, hogy a gyepeknek a jelentősége ma nagyon fontos. Ugye régen tudtuk, hogy a gyepek mit érnek, és mennyit érnek, de valahogy ezek feledésbe merültek, és nagyon sok gyepterület teljesen elvadult volt, tehát nem foglalkoztak vele. De elkezdték a gyepterületeket vizsgálni új módszerekkel, kutatási módszerekkel, és hát ennek kapcsán kerestem önt, Valkó Orsolyát, mert hogy a gyepeknek sokkal nagyobb szerepe van, mint azt mi gondolnánk. Akkor kezdjük ott, hogy egyáltalán mi az, hogy gyep, és miért van rájuk akkora nagy szükség.
Üdvözlöm a hallgatókat! Egyetértek az eddig elhangzottakkal, hogy a gyepek azok nagyon-nagyon fontos élőhelyek. Nem csak természetvédelmi szempontból, hanem mezőgazdasági és egyéb szempontokból is. A gyepek azok a mi éghajlatunkon olyan élőhelyeket jelentenek, ahol évelő füvek alkotják a növényzetnek a legnagyobb részét, tehát nagyjából ilyen nyílt füves területek, de emellett számos más növényfa is előfordul. Tehát egy nyílt tájszerkezetet alakítanak ki a gyepek, és nagyon-nagyon sok olyan növény és állatfaj van, ami pont ezekhez az élőhelyekhez kötődik. Magyarországon azért annyira különlegesek a gyepek, mert Európában nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy nálunk vannak szinte a legnagyobb kiterjedésben még olyan ősi természetes gyepek, amik nagyon-nagyon sok élőlénynek otthont adhatnak. Tehát a mi gyep területeink azok nagyon nagy kiterjedésűek, nyugat-európai gyepekhez képest, ahol nagyon sok országban már csak néhány hektáros foltokban maradtak meg ezek a természetes élőhelyek, a sokkal intenzívebb tájhasználat miatt. Tehát a mi nagy büszkeségünk lehet, hogy nálunk vannak még olyan ősi érintetlen puszták, ahol több száz hektáron találhatóak meg ezek a természetes élőhelyek. És ugye amellett, hogy nagyon sok értékes és fontos védett, veszélyeztetett növény és állatfaj kötődik hozzájuk, nagyon sok egyéb módon is fontosak számunkra. Ugye a gyepekben a fűfélék és az egyéb lágyszárú növények gyökérzete az nagyon szépen beszövi a talajt, nagyon nagy mélységekbe is lehatolnak sokszor ezek a kétszikű gyökerek, és a fűgyökerek pedig nagyon szépen hálózatosan beszövik a talajt, és ezekben a gyökerekben a gyepekben levő növények azok nagyon hatékonyan tudják megkötni a légköri széndioxidot. Tehát ebből a szempontból a klímaváltozás elleni védekezésben is nagyon jelentősek ezek az élőhelyek, mert megkötik a szemet, és csökkentik a klímaváltozásnak a előre haladását. Tehát klímavédelmi szempontból is nagyon fontosak. És ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy a gyepekben levő fű az egy nagyon fontos, kiváló szálas takarmányt ad. Tehát nagyon-nagyon fontos az állattenyésztésben, akár kaszálóként, akár legelőként hasznosítva. És hogy pont ez egy nagyon-nagyon szép példa arra, hogy vannak olyan külterjes mezőgazdasági használati módok, mint az extenzív legeltetés vagy a kaszálás, amik nem csak hogy egy kiváló terméket tudnak előállítani, hanem a természetvédelméhez is nagyban hozzájárulnak.
Egyébként mi az oka annak, hogy a legveszélyeztetettebb területek közé tartoznak a mezőkkel és a rétekkel együtt?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát ugye a gyepek azok nagyon sérülékenyek, nyílt élőhelyek, tehát sajnos nagyon könnyen áldozatul esnek mindenféle társadalmi fejlődésnek. Évszázadok óta ugye nagyon jelentős gyepterületeket törtek fel szántóterületek számára, városok, települések, utak építésének esnek áldozatul ezek az élőhelyek. Tehát ezért is van az, hogy Nyugat-Európában már nagyon-nagyon kevés érintetlen nagy kiterjedésű gyepterület maradt meg.
Magyarországon, ha jól tudom, a gyepterületeknek a legnagyobb része az természetvédelmi kezelésben van, tehát csak úgy nem lehet őket kezelni. Tehát szigorú szabályokkal védettek.
Igen, a legfontosabb, legértékesebb gyepterületeinken a nemzeti parkigazgatóságok szabályozzák a természetvédelmi kezelésnek a mikéntjét, és nagyon fontos, hogy a gyepek esetében, a legtöbb esetben tényleg fontos az, hogy kezeljük. Tehát ez egy jó dolog, hogyha hozzányúlunk. Nem az a bevált módszer a legjobb módszer a természetvédelemre, hogy kerítsük be és ne foglalkozunk vele, hanem pont, hogy aktívan tennünk kell azért, hogy fenn tudjuk tartani ezt az értékes ökoszisztémát, ami jellemző a gyepekre. Ugye azért is, mert ezek a gyepek, ezek eredetileg óriási fülevő csordáknak adtak otthont, tehát egy olyan élővilág volt ezekre egykor jellemző, ahol nagyon fontos szerepe volt mondjuk a legelő állatok általi biomassa eltávolításnak, a legelésnek, taposásnak. Tehát emiatt is fontos az, hogy a gyepek akkor a legfajgazdagabbak, legértékesebbek, hogyha megfelelő módon kezelve vannak, és el van távolítva róluk a biomassa rendszeresen.
közel 20 éve foglalkozik a természetes gyepek megőrzésével és helyreállításával. Honnan indult, és hova érkezett meg? És gondolom, még rengeteg feladat van hátra.
Ó, igen, még rengeteg feladat van hátra, de a gyepek azok mindig is a szívem csücskei voltak, már gyerekkorom óta, és aztán a szakdolgozati témámat is gyepekkezeléséből választottam. A Zempléni hegységben egy védett kaszálórét komplexumnak a kezelésével foglalkoztam akkor, és utána egyre inkább a Hortobágy felé terelődött az érdeklődésem középpontja, illetve az alföldi száraz gyepek felé, és azóta nagyon-nagyon sok különböző vizsgálatot vezetünk a gyepek kezelésével, restaurációjával kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy megértsük, hogy hol milyen tényezők befolyásolják azt, hogy milyen értékű, milyen természetességű gyepek fordulnak elő, milyen növény és állatvilág jellemző rájuk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle kutatásunk van, mindegyik a gyepekhez kötődik.
És azt a posztot, amit én a Hortobágyi Nemzeti Parknak a közösségi oldalán találtam, a gyeptüzekről volt szó, amit lehet szándékos gyújtogatás, emberi figyelmetlenségből, és ezek Európa szerte jelentős kiterjedésű gyepterületeket érintenek, ugye, ami azért nagyon komoly vagyonvédelmi, egészségügyi és természetvédelmi problémát is jelent számos régióban. Nálunk mi a helyzet? Mert január 1-től kezdve például nem lehet avart égetni. Tehát itt már szigorú szabályokat hoztak, ennek ellenére mindig előfordul, hogy mondjuk felgyújtanak egy gyep területet vagy egy szántót. Most ez lehet szándékos, vagy ahogy mondtam korábban emberi figyelmetlenségből.
Igen, ez egy nagyon jelentős probléma, és egyre jelentősebb lesz. A tüzek amúgy egyébként mindig is részei voltak a természetes folyamatoknak. Tehát önmagában az, hogy vannak tűzesetek, az komplex dolog, de önmagában ez még nem baj. Az a kérdés nyilván, hogy mennyi van, mennyire súlyos, hol van, nehogy veszélyeztessen bármiféle vagyoni vagy emberi értéket, tehát ez nagyon fontos. De a tüzek azok mindig is részei voltak a földi ökoszisztémának. Viszont mostanában, ahogy ön is említette, egyre több olyan tűzeset van, ami nem természetes eredetű, hanem akár szándékos gyújtogatásról beszélünk, akár csak egy eldobott cigarettacsík után, vagy egy eldobott sörös üveg fölgyújtja a biomasszát, tehát nagyon-nagyon apró figyelmetlenségekből is nagyon jelentős károk keletkezhetnek. És ugye egyre szárazabb, egyre melegebb az éghajlatunk, egyre jobban gyúlékonnyá válik a biomassza, és emiatt sajnos egész Európában, az egész világon, de Magyarországon is mostanában egyre több nagy katasztrofális tűzesetről hallhatunk a hírekben is, úgyhogy ez egy nagyon jelentős dolog, és nagyon fontos kutatni, de az élővilágra gyakorolt hatásai azok nagyon árnyaltak a tüzeknek, tehát tényleg attól függ, hogy egy óriási, elsöprő erejű olyan tűzeset történik mondjuk, ami éppen egy fióka nevelési időszakban van, és több száz élőlény elpusztul, és teljesen kiég a terület, vagy mondjuk egy kisebb átfutó tűz, ami akár a természet megújulásához is vezethet, és egy mozaikosabb élőhely szerkezetet hozhat létre. Tehát ez egy nagyon érdekes, nagyon komplex dolog, és emiatt is egyre fontosabb ezt vizsgálni, mert számíthatunk arra, hogy ugye egyre szárazabb nyaraink vannak, hogy egyre többször fogunk arról hallani, hogy bizonyos területek még a legnagyobb odafigyelés ellenére is tüzet fognak fogni.
Igen, tehát lehetnek ugye spontán tüzek is. De azért beszéljünk egy kicsit mélyebben a témáról, mert ugye az égetés az az emberiség által legrégebben használt módszer a természetes vegetáció átalakítására, hasznosíthatóvá tételére. Tehát ezt használták. És önök ezt vizsgálták is, hogy a tüzeknek milyen hatása van utána a vegetációra. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog.
Igen, tényleg a tűz az embernek az egyik legrégebbi találmánya, tehát a tűz használata arra, hogy önmaga számára egy alkalmasabb élőhelyet hozzon létre, ez egy nagyon fontos evolúciós lépés volt tulajdonképpen az emberiség történetében. Tehát a tüzet napjainkban nagyon sok helyen természetvédelmi kezelésként is tudják használni. Főleg Észak-Amerikában, illetve Ausztráliában, Afrika bizonyos részein, mediterrán területeken ez egy bevett módszer. Egyrészt a helyi hagyományos tudáson alapuló élőhelykezelés, másrészt különböző kísérletes vizsgálatokkal ezeket tovább vizsgálták, tehát a tüzek segítségével bizonyos természetvédelmi problémákra megoldást is tudunk akár találni. A tüzekkel például el lehet távolítani a felhalmozódott biomasszát olyan területekről, amik mondjuk más módon nehéz lenne kezelni, mert nehezen megközelíthetőek, mondjuk nagyon meredek hegyoldalakban, teraszokon szokták alkalmazni Európában is néhány évente végzett égetést arra, hogy kicsit felfrissítsék a növényzetet, hogy ne avarosodjon be, újra meg tudjanak telepedni az értékes növényfajok. Vagy például bizonyos esetekben a spontán cserésedés megakadályozására is lehet a tűz. Vagy vannak olyan élőlények, amik a nyíltáj szerkezetet szeretik, és ezek számára is megfelelőbb élőhelyet tudunk teremteni, hogyha mozaikosan kisebb foltokban égetünk. Tehát az fontos, hogy általában, amikor természetvédelmi kezelésre használják a tüzet, akkor ezeket kisebb foltokban használják, hogy egy mozaikos tájszerkezetet tudjanak létrehozni, de nagyobb területen belül olyan élőlények is megtalálják az életfeltételeiket, amik mondjuk a sűrűbb növényzetet, a felhalmozódott biomasszát kedvelik, és olyanok is, amik mondjuk a nyílt foltokat. Magyarországon egyébként még a kontrollált égetést a hazai természetvédelemben várat magára, mindenképpen még megelőző vizsgálatok szükségesek, nagyon fontos ezt a témát alaposan körbejárni. Az égetésnek a természetvédelme alkalmazására csak nagyon tervezett és megfontolt módon egy adott célerés érdekében lehetne egyáltalán gondolni, de amúgy pont az idei évtől Csehországban már engedélyezik azt, hogy kontrollált természetvédelmi céllal lehessen égetés és beavatkozásokat végrehajtani.
Egyébként ennek kapcsán a kutatások során kérdőíves felmérést végeztek a nemzeti parkoknál, ugye? Jól tudom.
Igen, ez még egy régebbi 2014-es kutatásunk Deák Balázs vezetésével. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a természetvédelmi szakembereknek milyen tapasztalatai vannak egyedi tüzekkel kapcsolatban. Ugye ezek általában vagy spontán vegetáció tüzek, vagy pedig emberi figyelmetlenségből, vagy akár szándékos gyújtogatásból eredő tűzesetek. És egy nagyon fontos és nagyon értékes tapasztalati potenciál van a természetvédelmi kezelőknél, tehát nagyon sok érdekes eredményt találtunk, tehát nyilván jelentős természetvédelmi kár is kötődik a nagy kiterjedésű, szándékosan károkozásba gyújtott tüzekhez, viszont vannak olyan esetek is, amikor bizonyos nagyon értékes védett fajok populációi azok profitáltak a tűzesetekből, hogyha éppen olyan időpontban van a tűz. Például egy nagyon érdekes dolog, hogy sok területen a húsvéti időszak az, bőti időszak vége fele, amikor a települések melletti területeket felgyújtják megszokásból. És hogy attól függően, hogy egy adott évben mikor van a húsvét, inkább később vagy korábban, attól függően teljesen más hatásai lehetnek ennek a tűznek, tehát a korai húsvét, ami idén is lesz, az például viszonylag jobb, mert ilyenkor hamarabb vannak ezek a tűzesetek, és ez sokkal kedvezőbb a növényzet számára, mert bizonyos fajoknak a csirázását még akár segítheti is az, hogy ilyen nyílt talajfelszínek jönnek létre, még egy olyan vegetációban, ami nem annyira sarjad ki. De természetesen azt meg kell jegyezni, hogy ezek a megszokásból való gyújtogatások, a gyepeknek a megszokásból való felgyújtása, ez természetvédelmi szempontból nem jó. Tehát az égetést ezt tényleg úgy kéne megközelíteni, vagy egy kontrollált tevékenység, ami egy adott cél elérése érdekében történik, azért, hogy egy adott élőlénycsoportnak kedvezőbb életfeltételeket teremtsünk, vagy egy adott célt elérjünk.
Egyébként nagyon érdekes, mert amikor vannak ezek a hatalmas erdőtüzek, akkor ugye természetesen mindig megjelennek a hatásvadász fotók, tehát például az elégett állatokról, vagy megégett állatokról, stb. Ugyanakkor nagyon sok olyan, és tényleg hozzáértő cikket olvastam, amiben azt írják, hogy például egy gyepégetés, vagy egy erdőégetés is persze, ami nem annyira pusztító, tehát nem csökken annyira azoknak az élőlényeknek a száma, ami egyébként ott él, tehát hogy nem olyan nagy mértékű az a pusztulás az élővilágban.
Igen, ez tényleg így van. Mondjuk nagyon esetfüggő a dolog, tehát mondjuk, hogyha pont egy olyan állomány ég le, ahol egy adott nagyon-nagyon ritka fajnak az utolsó populációja élt, akkor nyilván ez egy katasztrófa. De azért a legtöbb esetben az élőlények azok valamilyen módon tudnak regenerálódni. Ugye vannak olyan állatok, amelyek aktívan el tudnak menekülni a tűz elől. Más állatok, konkrétan bizonyos egyedek sajnos elpusztulnak a tűz alatt, de utána a tűz által érintett élőhely akár kedvezőbbé válik a populáció többi egyede számára, és akkor ezek újra be tudják népesíteni a területet. Tehát mondjuk előfordulhat az, hogy egy tűz egyedi szinten kedvezőtlen hatású egy fajra, de az egész populáció szempontjából erőnyös is lehet. A növényeknél is különböző stratégiák vannak arra, hogy hogyan tudnak a tüzet követően regenerálódni. Vannak olyan élőhelyek, dél-afrikai élőhelyek, ahol ez egy egészen magasfokú alkalmazkodást jelent, hogy vannak bizonyos növényfajok, akik csak úgy tudnak csirázni, mondjuk, hogyha előtte a terméseik azok intenzív tüzet kapnak. De úgy általánosságban is el lehet mondani, hogy vannak olyan növényfajok, amelyek a tüzet követően jól tudnak, vagy jobban is tudnak csirázni, mint tűz nélkül. Például a kemény maghíjú növényfajok, sok pillangós virágú faj Magyarországon is a tüzet követően akár jobban is tud csirázni, mert a tűz egy kicsit megrepeszti a maghéjat, és ettől jobban tudnak csirázni. Meg vannak olyan növényfajok is, amik meg nagyon hatékony újra tudnak sarjadni vegetatívan a tüzet követően. Úgyhogy úgy kell gondolni a tűznek a hatásaira, hogy ez mindig is jelen volt azért a bolygónkon. Tehát az élőlények azok különböző módokon, különböző mértékben alkalmazkodtak a tűz jelenlétéhez.
Meg azért ne felejtsük el, hogy az erdők, meg a gyepek, a rétek és a mezők, ez egy magbank. És ugye a föld alatt van a nagy részük, tehát ha fölül le is ég a növényzet, a föld mélyén ott marad a gyökérzet, amiből új tő sarjadhat.
Igen, igen, ez egy nagyon fontos szempont. A kutatásainknak amúgy az egyik fő fókusza, hogy különböző élőhelyeknek a talaj magbankjával is foglalkozunk, ami egy rejtett diverzitás a föld alatt, egy olyan lehetőség, ami bármiféle zavarást, vagy aszályos időszakot, tüzet, áradást követően egy lehetőséget nyújt arra, hogy a földben található életképességüket megőrző maguk azok ki tudnak nőni. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor egy adott területnek az élővilágára gondolunk, akkor nem csak a szemünkkel jól látható talaj felett élővilágra kell gondolni, hanem ugyanúgy a talajban rejtve lapuló magokra is.
Pontosan ennek kapcsán jutott eszembe, hogy mi a helyzet az invazív fajokkal. Tehát mondjuk egy kontrollált, égetéses gyepkezelés az megoldást jelenthet, mondjuk az inváziós vagy fásztárú fajok elleni védekezésben?
Ez egy nagyon fajfüggő kérdés. Vannak értékes esettanulmányok különböző fajokra vonatkozóan, ahol bizonyos módszerekkel ez alkalmazható lehet. Hogyha mondjuk van egy olyan időszak, amikor az inváziós fajok éppen sérülékenyek, és az őshonosak nem, akkor ebben az időszakban érdemes támadni őket, és akár az égetés is lehet erre egy módszer. De viszont semmiképp nem alkalmazható sajnos minden faj esetében. Vannak olyan inváziós növényfajok, amelyek például nagyon-nagyon hatékonyan tudnak a tűz után újra sarjadni, vagy sírázni. Ugye általában jellemző az inváziós növényfajokra, hogy az őshonos fajoknál hatékonyabban tudnak terjedni térben, időben. Tehát pont emiatt ez az agresszív terjedési képességük, ez a tűz után is ki tud jönni. Tehát emiatt az, hogy milyen inváziós fajok elleni védekezésben lehet alkalmazni a tüzet, ez minden egyes faj esetében kísérletekkel kell bizonyítani, előtanulmányokat végezni, és hogyha lehet, akkor megfelelő módszert találni. Van még egy érdekes mód, ami ígéretes lehet sok faj esetében, hogy vannak olyan inváziós növényfajok, amik azért tudnak olyan sikeres lenni, mert a legelő állatok nem fogyasztják őket, mert mondjuk mérgezőek vagy kellemetlen ízűek. És Amerikában végeztek olyan kutatásokat, hogy ha ezeknek a fajoknak az élőhelyén végeznek égetést kontrollált módon, akkor az újra sarjadó invazív növényfajok, azok újra tudnak ugyan sarjadni, viszont minden energiájukat az újra sarjadásra kell, hogy fordítsák, és nem tudnak annyi méreganyagot termelni. És emiatt tüzet követően ezeket a fajokat legeltetéssel már hatékonyan vissza lehet szorítani. Tehát ígéretes módszerek vannak, ez akár Európában működhet bizonyos fajokra, csak nagyon ki kell előtte kísérletezni, tesztelni, hogy milyen körülmények között lehet esetleg ezt alkalmazni.
És egyébként hogyan lehet gyepeket létesíteni? Tehát például szántóföldből, vagy mezőgazdasági területből, amit már nem használnak. Hogyan lesz abból gyep?
Nemrég fogadták el az Európai Unióban a természethelyreállítási törvényt, és emellett most az ENSZ ökoszisztéma restauráció évtizedében vagyunk, tehát az élőhelyek helyreállítása az egy nemzetközileg is nagyon-nagyon fontos feladat, és ezen belül a gyepek helyreállítása is, és erre kiváló lehetőséget adhat például az olyan területek, szántóföldi művelés valami miatt már nem is annyira jövedelmező, például olyan területek, ahol szikes, homokos területeken, vagy árvízzel gyakran sújtott területeken, vagy nagyon belvízes területeken hoztak létre szántókat, és ezeken a területeken különböző módszerek állnak rendelkezésre arra, hogy gyepeket hozzunk létre. Akár még a természet folyamataira is hagyatkozhatunk, a spontán szukcesziós folyamatokra, olyan esetben, hogyha van a környéken másik gyep, ahonnan be tudnak telepedni szépen a maguk a természetes utakon, vagy mondjuk az állatokkal be tudnak kerülni. De általában azért ennél gyorsabb eredményekre van szükségünk, és gyorsabban szeretnénk a gyepeket helyreállítani, és ilyenkor különböző magkeverékek vetésével, vagy akár megfelelő gyepben kaszált szénának a területre bejuttatásával, a szénaráhordással nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni. Azért az fontos megjegyezni, hogy a legfontosabb feladat az az, hogy a még meglevő ősi természetes gyepeket, azokat mindenképpen meg kell, hogy őrizzük, mert akármilyen módon, a legjobb módszerekkel is végezzük a restaurációt, pontosan ugyanolyat, mint az ősi, nem fogunk tudni létrehozni, legalábbis emberi időléptéken nem. Viszont nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni, nagyon nagy fajgazdagságú új életközösségeket lehet létrehozni a megfelelő növényfajok magjainak a vetésével. Ezzel kapcsolatban van nagyon sok érdekes kutatásunk, illetve a nemzeti parkokban zajló nagy léptékű, tájléptékű, nagyon sikeres gyepesítési programokat is monitoroztuk. Például ugye a Hortobágyi Nemzeti Parkban 2005 és 2008 között volt az egyik legnagyobb európai gyepesítési program, az egyet Pusztakulcsi Life Nature projekt, ami egy nagyon-nagyon sikeres program volt, és több mint 700 hektáron sikerült gyepterületeket létrehozni, és nagyon-nagyon jó érzés most is visszamenni ezekre a területekre, amit még ennyi évvel ezelőtt ilyen részletesen vizsgáltunk, és nézni azt, hogy milyen szépen megmaradtak, milyen szépen kezelve vannak ezek a gyepterületek, kaszálva, legeltetve. Úgyhogy nagyon ígéretes módszer a gyepeknek a restaurációjára, a különböző magkeverékek vetése.
Igen, arról nem beszélve, hogy mennyi védett fajnak ad otthont egy gyepterület például.
Igen, itt nem csak a növényekre kell gondolni, hanem az állatokra is. Nagyon-nagyon sok olyan fontos állatfajunk van, ami bizonyos életszakaszában a gyepekhez kötődik, olyan nagyon ikonikus állatok, mint például a túzok, a darú, nagyon sok parti madárfaj, nagyon-nagyon sok védett, ízelt lábú lepkék, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés azt is látni, amikor megyünk egy-egy mintaterületünkre, milyen növényzetet mérjük föl, hogy közben látjuk, hogy megtelik élettel az egész táj, és visszatérnek azok a gyepi állatfajok is, amik egykor a területen jellemzőek voltak.
Beszéljünk egy kicsit a városi zöld területekről, mert ugye megoszlik a vélemény, sőt, most már elindult egy folyamat azzal kapcsolatban, hogy a városokban se vágják tarra a pázsitot, sőt, ugye a természetvédők fölhívják a figyelmet, hogyha van egy olyan zöld terület, ahol mondjuk spontán nőnek a kikericsek, a százszor szépek, és amikor virágzásban vannak, akkor ezeket ne vágják le, mert ugye nagyon jó mély legelő lehet.
Igen, ezek egy nagyon-nagyon fontos elemei a zöld infrastruktúrának, a városi zöld területek. A városok tiszta levegőjének a megtartásában, abban, hogy ne legyen borzalmasan meleg egy-egy város. Abban nagyon nagy szerepe van nem csak az ültetett fáknak, hanem a spontán előforduló gyepterületeknek, vagy egyéb zöld felületeknek is. Vannak nagyon szemléletes fotók, amiket lehet látni, hogy például micsoda óriási hőmérséklet különbség van egy 1 centisre vágott, meg egy 30 centisre meghagyott gyep között, mekkora különbség van abban, hogy melyik mennyi port tud megkötni, és ugye, hogy micsoda élővilágot tud fenntartani egy akár icipici kis zsebkendőnyi gyep terület is, ami mondjuk a beporzó rovarok számára nagyon-nagyon fontos lehet. Úgyhogy a városoknak a zöld területei azok nagyon jelentősek, már csak azért is, mert igen, nagyon-nagyon sok ember él a városokban, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy számukra is biztosítva legyenek azok az ökoszisztéma szolgáltatások, amelyeket a természet nyújt, amelyeket egy-egy zöld felület tud nyújtani. Emiatt ez egy egyre fontosabb célkitűzés, hogy a városi zöld területeket megvédjük, fejlesszük. Nekünk is egyre több ehhez kapcsolódó kutatásunk van. Nem csak a közterületekkel kapcsolatban, hanem mi most már igyekszünk betekinteni a kertekbe is, hiszen a kertekben saját magunk is tehetünk azért, hogy egy természetesebb élővilág barát helyet teremtsünk különböző élőlényeknek, akár olyan egyszerű módon is, hogy milyen gyakran nyírjuk a füvet, vagy milyen növényfajokat ültetünk a kertbe. Tehát ezek nagyon fontos, apró pici lépések, de hogyha sok ember természetközeli módszereket alkalmaz a kertekben, akkor egy városban mondjuk van több száz olyan kert, ami a természetes élővilágnak otthont ad, ezek a kertek egy hálózatot tudnak alkotni, és így fönn tudják tartani azokat a populációkat, ami amúgy nem csak azért fontos, hogy védjük az élőlényeket, hanem például, hogyha valaki szeretne növényeket termeszteni a kertjében, nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő beporzó rovarok, amik elvégzik a beporzást. Tehát nagyon-nagyon összetett ez a téma, és nagyon fontos az, hogy a városokban is őrizzük meg a gyepeknek a természeti értékeit, amennyire csak lehet.
És olvastam a blogjukon egy kutatásról, ami a városlakók zöld területekről alkotott véleményére voltak kíváncsiak, és kérdőíves felmérést készítettek 19 európai városban, és egyébként nagyon érdekesek a városok, mert ugye Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország. Tehát teljesen mások ezek az országok. Vannak benne hasonlóak, de ha mondjuk Svédországot veszük és Magyarországot, azért nagy a különbség. Mit hoztak ki ebből a kutatásból egyébként? Tehát mi volt a legfőbb célja?
Az volt a fő célja, hogy megismerjük, hogy a város lakó emberek hogy viszonyulnak a különböző területekhez. Leegyszerűsítve két területtípust vizsgáltunk, a nagyon rövidre nyílt, nagyon rendezett gyepet, ami fajszegény, zöld és sok szempontból esztétikusnak tekinthető, illetve a vadabb, természetesebb, magasabbra hagyott, virággazdag, biodiverz gyepet. És arra voltunk kíváncsiak, hogy mik azok a szempontok, ami alapján egy adott országnak a lakói preferenciákat alkotnak erről a két típusról. Ugye nagyon-nagyon sok helyen van egy ilyen berögződés, hogy akkor rendezett, akkor szép egy gyep, hogyha alacsony fűvű. Hogyha rövidre van vágva, ez akár egy centis gyepet is jelenthet. Tehát szerettünk volna arra is rámutatni, hogy a magas fűvű divers gyepeknek is van bőven díszítő értéke. Vannak olyan tervezési módok, amivel mondjuk akár a két típust egymással kombinálva lehet alkalmazni, és így akkor minden érdekcsoport számára megfelelő élőhelyeket lehet létrehozni. Úgyhogy ezekre a dolgokra voltunk kíváncsiak ebben a régebbi vizsgálatunkban, és ezt most folytatjuk is egyébként. Ugye a régi vizsgálatban a városlakó civilekkel készítettünk interjúkat, kérdőíveket, és a most újonnan induló kutatásunkban még több európai országot vonunk a vizsgálatban, és itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen véleménye van a városi zöld területeket kezelő szakmai szervezeteknek a gyepek kezeléséről és helyreállításáról a városokban. Milyen nehézségekbe ütköznek, milyen információik vannak, milyen típusú élőhelyeket szeretnének egy adott városban látni, és miért. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, nagyon ígéretes kutatás. Még most érkeztek be az első eredmények. Nagyon örültünk neki, hogy nagyon sok választ kaptunk a hazai városoknak a szakembereitől is, nagyon értékes tapasztalatokat osztottak meg velünk, és most várjuk azt, hogy a többi országban is milyen válaszok érkeztek be, és aztán várjuk, hogy elemezhessük az eredményeket.
Egyébként az emberek tisztában vannak a biodiverzitás fogalmával? Értik ezt egyáltalán, hogy mit akar az, és miért fontos a megőrzése?
Ez is egy nagyon fontos kérdésünk volt még a régebbi vizsgálatban, tehát megkérdeztük az interjú alanyainkat, hogy tudják-e azt, hogy mi az, hogy biodiverzitás, és sajnos azért az embereknek csak egy része, hogyha jól emlékszem, nagyjából a fele volt pontosan tisztában ezzel a fogalommal, tehát mindenképpen nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy már kisgyermekkortól kezdve közelebb vigyük az emberekhez a természetet. Emiatt is nagyon fontos a városi gyepeknek a védelme, mert ugye egyre több ember él városukban. Az ő számukra a természettel való mindennapi kapcsolatot az a néhány zöld élőhelyfolt jelenti, ami ott van a lakóhelyük környékén. Tehát az ismeretterjesztésnek, a természetes foltok bemutatásának nagyon-nagyon fontos szerepe van, mert nyilván a rohanó világunkban mindenkinek megvan a saját élete, a saját problémái, és akkor tudunk nyitottak lenni a biodiverzitás védelmére, hogyha ez előttünk van, ha találkozunk vele, hallunk róla rendszeresen. Tehát nagyon-nagyon fontos szerepe van annak, hogy beszéljünk erről, és hogy kisgyerekkortól legyenek olyan környezeti nevelő lehetőségek, olyan természetvédelmi táborok, ahol megismerkedhetnek a gyerekek már ennek a fontosságával.
És milyen érdekes, hogy az ember nem is gondolna arra, hogy amikor elmegy kirándulni, vagy túrázni, vagy bármerre, akkor saját maga is elvihet egyik területről a másikra magokat. Mert ugye vannak azok a felelőtlen emberek, akik ugye betelepítenek idegenhonos fajokat a túra útjaikra, stb., mert ők gyönyörködni szeretnének például a kaktuszokban, amikor ők sétálnak, és hát ezt tudjuk, hogy nem jó. Viszont természetes maghordozók mi magunk is lehetünk, amivel mondjuk kárt nem teszünk, sőt, hát nem is tudunk róla sokszor.
Igen, ez egyik nagyon érdekes kutatásunk, Lukács Katalin doktorandusz hallgatómnak a PhD témája, az pont ide kapcsolódik. Sokszor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a mindennapi életben hogyan hatunk mi magunk a biodiverzitásra, az ember-természet kapcsolata milyen. És ahogy említette, sokszor van az, hogy túrázás után arra leszünk figyelmesek, hogy mondjuk az okninkra, a cipőnkre, a ruházatunkra különböző magok tapadnak. És ezt is vizsgáltuk egy nagyon érdekes terepi vizsgálatunkban, hogy milyen magokat tudunk és mennyit terjeszteni, és bizony nagyon sokat. Volt olyan eset, hogy egyetlen emberen egy nap alatt több mint 2000 mag gyűlt össze, csak az oknin és a cipőn, tehát ez egy óriási mennyiség, és a rekord az 36 különböző növényfajnak a magja volt, tehát elképesztő mennyiséget tudunk terjeszteni. Ez azon kívül egy nagyon érdekes jelenség, ugye nagyon fontos is, hogy amikor védett területeket látogatunk, akkor figyeljünk arra, hogy tisztán érkezzünk, tiszta ruházattal, ne vigyünk be új magokat a területre, mert ez bármennyire is kicsi dolognak tűnik, de nagyon fontos lehet. Vannak olyan nagyon-nagyon értékes területek,
ahova csak így tudnak bejutni a magok. Mondjuk egy extrém példa az Antarktisz esete, hogy az Antarktiszon amúgy két növényfajt tartanak őshonosnak a kutatók, viszont a fontos alapos biztonsági ellenőrzések ellenére is már további növényfajokat véletlen módon megtelepítettek ott, úgyhogy a kutatóknak, illetve a turistáknak a ruházatán, felszerelésén található maguk lehullottak, és ugye egyre melegebb a klíma, sajnos ott is, tehát emiatt ezek a növényfajok ott is akár meg tudnak telepedni. Ugyanígy pici óceáni szigeteken, vagy egyéb turista paradicsomokban, magas hegységekben is ez egy egyre komolyabb gondot okozhat. Ugye ez egyre intenzívebb turizmus, és az egyre melegedő klímának egy ilyen interakciója van, ami sajnos ahhoz vezet, hogy olyan helyeken, amik nagyon-nagyon egyedi élővilággal rendelkeznek, és amúgy régebben semmilyen módon nem tudtak volna oda bejutni az idegenhonos fajok, mégis betelepítjük őket akaratlanul is. Úgyhogy emiatt is nagyon fontos ennek a jelenségnek a megismerése és a megfelelő védekezési lehetőségeknek a kidolgozása.
Igen, és ebben szerepet játszanak egyébként a madarak is, amikor az ülőrékükkel a magok eljutnak egyik helyről a másikra, és az mondjuk itt meg tud maradni, és nem pusztul el.
Igen, ezek nagyon-nagyon fontos folyamatok. Úgy hívják őket, hogy ritka, hosszú távú terjedési folyamatok. Tehát lehet, hogy nagyon-nagyon kevés olyan madár lesz, aminek az ürülékében van mondjuk egy adott fajnak a magja, de hogyha pont az egyik egy olyan helyre kerül, ahol megfelelő életfeltételeket talál, akkor ez lehet egy inváziós folyamatnak a gócpontja, ahonnan elindul. Ugyanígy hullancsok, vírusok, egyéb élőlények is tudnak terjedni különböző ilyen módokon. És nagyon fontos az, hogy a természetben ezek a folyamatok nagyon összefüggenek, és az emberi tevékenység miatt nagyon sok minden változik most egyszerre. Egyre több felé jutunk el mi magunk is, tehát egyre átjárhatóbb a világ, változik a klíma, mi miattunk, változik a tájhasználat, mi miattunk. Ezek a folyamatok együttesen hatnak, és együttesen nagyon jelentős ökológiai változásokhoz vezethetnek.
Beszéljünk még egy kicsit a kunhalmokról, mert mondjuk egy Dunántúlról érkező ember maximum azt mondja rá, hogy az egy domb. De nem, mert ezek a kunhalmok, ezeknek kulturális jelentősége van, ezek sokszor temetkezési helyek voltak, és hát a gyepkezelés szempontjából, a gyepek szempontjából is fontosak.
Igen, a kunhalmok az egyik kedvenc kutatási témánk, Deák Balázsnak ez a fő témája, és most jelent meg Deák Balázs és Árvai Zoltán szerkesztésében a legújabb kunhalmos könyvünk, és valóban ezek csodálatos építmények. Úgy kell elképzelni, hogy egyidősek a piramisokkal, több ezer éves építményekről van itt szó, tehát már alapból, hogyha ilyen szemmel nézünk ezekre a kis dombokra, akkor már egy teljesen más szempontot viszünk be a rendszerbe, tehát nagyon-nagyon értékesek kultúrtörténeti szempontból is ezek a halmok, és ökológusokként azért vizsgáljuk leginkább a halmokat, és azért érdeklődünk irántuk, mert nagyon-nagyon sok esetben meg tudják őrizni az ősi gyepvegetációt. Amiatt, hogy ezek ilyen kis kiemelkedések a tájban, vannak olyan esetek, amikor el tudták kerülni azt, hogy őket beszántsák. A körülöttük levő síkterületeket beszántották, de ezeken a kis kiemelkedéseken meg tudott maradni az ősi gyepi növényzet. Nem csak amiatt, mert kiemelkedések, hanem amiatt is, hogy van egy nagyon fontos kulturális, szakrális, spirituális jelentőségük, tehát a régi korok emberei is sokáig tiszteletben tartották ezeket a halmokat, és nem szántották őket be. Úgyhogy emiatt ez egy nagyon fontos dolog, hogy csodálatos gyepeket tudnak őrizni olyan helyeken is, ahol mondjuk már a környéken minden más beszántottak, és csak egy-egy halmon ott van az a néhány növényfaj, aminek nagyon-nagyon örülünk, és egykor ez borította az egész területet, de manapság visszaszorultak ezekre a pici élőhelyszigetekre. Úgyhogy ez egy csodálatos téma, és nagyon sok van Magyarországon a kunhalmokban, több ezer halom van nálunk. Sajnos nagyon sok rossz állapotban van már, beszántottak nagyon-nagyon sokat, vagy egy leromlott, degradált növényzet van sok esetben, de azért vannak olyan ősi halmok is, amik gyönyörű gyepeket őriznek. És egyébként, ha belegondolunk, nagyobb kitekintésben egész Eurázsiában dokumentáltan valószínűleg 500 000 körüli halom található, de a valós szám ennek többszöröse lehet. Tehát elképesztő mennyiségű ilyen halom van, amit a Jamnaja kultúra épített még 4-5 ezer évvel ezelőtt ősi sírhalmokként, és hogyha belegondolunk, ez egy nagyon szép táj átalakító tevékenysége az embernek, hogy egy 5000 éves sírhely az napjainkban egy élőhely az élővilág számára.
És mennyire fontos az a munka, amit ön és a társai tesznek, ugye a természetes gyepek megőrzésért és helyreállításáért, hiszen ön megkapta a L'Oréal UNESCO a Nőkért és Tudományért díjat.
Igen, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy megkaptam ezt a díjat. Ez a díj, ez egy nagyon jó megerősítés volt, egy nagyon nagy megtiszteltetés, és erőt ad ahhoz, hogy folytassuk ezt a munkát, és minél több érdekes problémára keressünk megoldást.
Annyira szerteágazó a munkájuk. 2024-ben idén merre mennek majd? Szóval milyen célok lebegnek, tervek a szemeik előtt?
Hú, hát nagyon-nagyon érdekes dolgokat fogunk csinálni. Egyébként már indul a terepszezon, fogunk nagyon sok hunhalmot felmérni Deák Balázs vezetésével, különböző érdekes vizsgálatokat fogunk végezni hunhalmokon, és emellett fogunk egy expedíciót is tenni az üzbegisztáni Kizilkum sivatagban, ami talán az egyik legérdekesebb munkánk lesz ebben az évben. Ott pedig azt fogjuk vizsgálni, hogy a túllegeltetés hatására hogyan alakul át a növényzet, és vajon a talajmagbank az alkalmat adhat-e arra, hogy ezeket a nagyon-nagyon leromlott, túllegeltetett területeket valahogy helyreállítsuk. Úgyhogy ez egy nagyon szuper és izgalmas vizsgálatunk lesz, és emellett még nagyon sok egyebet is csinálunk majd.
Pont ez jutott eszembe, hogy más országoknak a vidékei mennyire jó terepek. Tehát gondolom, vannak olyan vidékek, amelyek hasonlóak Magyarországhoz, és vannak, amelyek teljesen eltérőek. Vagy a gyepek mindenhol egyformák valahol?
Nagyon-nagyon érdekes ez a dolog, tehát szerintem ahhoz, hogy jól megértsük mondjuk a hazai gyepeknek a működését, ahhoz ki kell lépnünk néha a Kárpát-medencéből, és el kell jutnunk hasonló tájakra, tehát például az ázsiai sztyeppékre, erdősztyeppekre dolgoztunk néhány évvel ezelőtt Kazaksztánban, és ott nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy vannak olyan területek, ledobnának minket valahova egy ejtőernyővel, és nem mondanák meg, akkor azt mondanánk, hogy a Kiskunságban vagyunk egy erdősztyeppén. Olyan szinten hasonló. De persze vannak nagyon különbözőek is, de nagyon sok dolog működik hasonlóan a világ gyepjeiben, tehát nagyon sok közös probléma van, például nagyon sok helyen a invazív fajoknak a terjedése, vagy a varosodás, a felhagyás, az intenzív használat, azok hasonló ökológiai változásokat eredményeznek, és emiatt nagyon jó ilyen nagyobb kitekintésben vizsgálni különböző helyeken hasonló folyamatokat, mert ennek hatására előbb-utóbb egy nagy teljes kép jobban össze tud állni.
Források, pénz rendelkezésre áll, mert ugye a kutatásnak nagyon fontos a pénzügyi háttere, hogy amit elkezdtek, azt tudják folytatni.
Igen, tényleg nagyon fontos. Most szerencsére van egy nemrég indult nagyon nagy fontos pályázatunk, egy élvonal kiválósági projekt, úgyhogy ez most az elkövetkezendő 4 évben egy biztos forrást jelent a gyepekkel kapcsolatos kutatásaink végzésére, és egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a pályázatot sikerült elnyerni. Ez egy nagyon fontos pályázat, ami megerősíti a kutatócsoportunkat, és biztosítja azt, hogy a kutatásainkat azt most olyan módon tudjuk végezni, hogy minden lehető legjobb módon történjen. Olyan ismétlésszámban, olyan módszerekkel, amit elterveztünk.
Lehet azt mondani, hogy önnek a munkája a hobbija is?
Igen, szerintem ezzel a legtöbb ökológ így van, hogy ez tényleg egy hivatás, szerelem, tehát nagyon-nagyon nehéz itt szétválasztani a munkát és a szabadidőt, és nagyon-nagyon szeretjük a munkának az összes részét, főleg a legjobban azt, amikor a természetben lehetünk, és terepi munkát tudjuk végezni.
Szinte csak a tél az, amikor nem tudnak terepen lenni?
Igen, eleinte még a terepszezon az a vegetációs időszaknak a csúcsára szorítkozott, ilyen május-június, de most már gyakorlatilag minden hónapban van olyan feladat, ami terephez kötődik, mert akár még télen is, akkor van mondjuk arra idő és lehetőség, hogy új vizsgálatokhoz megfelelő helyszíneket keresünk, bejárjuk a mintaterületeket. Vannak olyan mérések, amiket télen is el lehet végezni, úgyhogy igazából nagyon kitolódott szerencsére a terepszezon, és nekünk pedig ugye a magbank vizsgálat az egy nagyon fontos eleme a vizsgálatainknak, és ez meg pont kora tavasszal kell végezni, amikor még nem indult be a vegetáció, úgyhogy emiatt is indul nekünk már most a terepszezonunk.